Nagyon sok szeretettel köszöntelek, András, itt a nappalimban, meg a te kis kuckódban. Milyen jó, hogy így tudunk kapcsolódni, annak ellenére, hogy 1300 kilométer választ el bennünket legalább. Ennek az adásnak az ötlete úgy fogalmazódott meg bennem, hogy a kliensekkel való munkában így nagyon jelentős helyet foglal el az, hogy így az életmóddal is foglalkozzunk, mert hogyha valakinek nincsenek rendben így az alapvető szükségletei, mint alvás, étkezés, akár még a vízfogyasztás is, akkor nagyon sok minden félre tud menni, például, hogyha valaki nem iszik eleget, akkor könnyen összetéveszteti a dehidratáltságot egy ilyen szorongásos állapottal. És az egyik kliensem mondta, hogy hát jó, hogy így vannak ezek az ajánlások, hogy akkor egészségesen étkezzünk, és mozogjunk, és írjunk naplót, meg meditáljunk, aztán sétáljunk egy órát, de hogy ez tulajdonképpen egy ilyen full-time job, és hogy van-e ennek egy ilyen kvázi egészséges szintje, vagy ilyen kiegyensúlyozható szintje, ez a kérdés, és ahogy ott ültünk este a rendelőben, ez a kérdés úgy nagyon megütött, meg hirtelen elkezdtem magamat ilyen hipokritnak érezni, hogy hát igen, végül is 9 óra van, itt ülünk mind a ketten a rendelőben, egyikünk sem épp a táplálékdús zöld smoothie-et kortyolgatja a pizsamájában az önszeretet meditációja előtt. Ezt imádom, ez tőled van ez a szó, és azóta nagyon szeretek erre hivatkozni, erre az önszeretet meditációra. Ez nyilván egy picit ilyen ironikus, meg szarkasztikus, de hogy jól szemlélteti azt szerintem, hogy van egy ilyen irányú túlzott elvárás, meg talán így a social media is benne van ebben nagyon így szépen szerkesztett Instagram képek kapcsán, hogy nagyon mozgat, hogy te mit gondolsz erről az önoptimalizációról, hogy van-e ennek így egészséges szintje.
Köszi Izabella, hogy meghívtál az adásba, és üdvözlöm a hallgatókat, és nagyon jó kérdést hoztál, szóval ez tényleg olyan, ami szerintem izgalmas, és érdemes ezen elgondolkodni közösen a hallgatókkal. Ugye, ahogy mindig szoktuk mondani a közös csoportjainkban is, most nem az fog történni, hogy mi megmondjuk a tutét, hanem hogy gondolkodásra invitálunk mindenkit, mert nincsenek jó meg rossz válaszok, viszont nagyon jó kérdés van, amit te föltettél. És alapvetően én nagyon óckodom már attól a szótól, hogy optimalizálás. Mert amikor ezt a szót hallom, akkor én valami gyártási folyamatra gondolok, vagy valamilyen vállalati működési folyamatra, amit optimalizálni kell, hogy a lehető legproduktívabb legyen, leghatékonyabb legyen, legkisebb költségre a legnagyobb eredményt érjük el, és hát ugye mi emberek vagyunk, és nem gépek, meg nem szervezetek, már úgy értem, hogy ugye, mint organization, vagy nem is tudom, hogy szervezet, de hogy ezt szerintem érdemes feltenni magunknak a kérdést, hogy mit jelent nekünk az, hogy önoptimalizáció. És nyilvánvalóan nagyon fontos az, hogy próbáljunk meg jól lenni, és ugye itt szerintem érdemes ezt szétbontani, hogy a fizikai szinten jól lenni, hogy hogyan érezzük magunkat energikusnak, tényleg, amit mondasz, hogy mennyit alszunk, mit eszünk, mennyit eszünk, mikor eszünk, hogyan mozgunk. De hogy itt vannak az érzelmi szinten lévő kérdések is, hogy mennyire érezzük mondjuk magunkat, hogy kapcsolódunk valaki máshoz. Vagy mentálisan, mennyire vagyunk fókuszáltak, mennyire vagyunk rendben. És spirituálisan is, hogy mennyire vagyunk egyensúlyban. És hogy ez a 4 fő terület van, amire szerintem érdemes fókuszálni, de hogy semmiképpen nem szeretném azt, hogyha úgy tekintenénk magunkra, mint valami fajta robotra, vagy valami fajta mesterséges szerkezetre, aminek van egy tökéletesen optimalizált működési módja, és nekünk oda kell kalibrálni a rendszerünket, és mindig ott kell, hogy működjünk, mert szerintem ezzel nagyon irreális elvárásokat támasztunk magunkkal szemben. És ugye, amiről ma fogunk beszélgetni, hogy nagyon sok minden gátolja, akadályozza azt, hogy mi mondjuk úgy optimálisan működjünk. Igaz? És szoktunk erről mindig beszélgetni csoportban is, hogy vizsgáljuk meg, hogy mi az, amit mi kontrollálunk. Szerintem lehet, hogy innen érdemes indulni.
Igen, és itt erről eszembe jut egyből az is, hogy talán túl sok mindent szeretnénk, amikor vannak ezek a szokáskövetők, és mondjuk nincs jól fókuszálva, hogy mi az a pár szokás, amit én szeretnék eszenciálisan látni, hogy hogyan működik az életemben, hanem mondjuk van 25 féle elvárásom magammal kapcsolatban, hogy vitamint is vegyek be ma, és háromszor étkezzek lehetőség szerint nem feldolgozott élelmiszert, és aludjak 8 órát, stb. Tehát, hogy mintha váltana a fókusz, és nem az lenne, hogy én ezeket megteszem magamért szívesen, hanem tehát nem én értem vannak ezek a dolgok, hanem elkezdek én lenni ezekért a dolgokért, hogy kipipáljam, és szerintem ebből is jöhet ez a hajszoltság élmény, hogy akkor ez egy ilyen full-time job, amit le kell tolni, mert hogy természetesen mindenhez energia kell, de talán a kevésbé jól, vagy mondjuk ki rosszul megélt életmódhoz is ugyanúgy kell energia, ugyanúgy nem tudom, meg kell venni a gumicukrot a saláta helyett, hogy így példát mondjak. Meg ugyanúgy tenni kell, tehát az nem csak úgy megtörténik velünk. És hogyha én megválaszthatom, hogy mibe fordítom az energiám, akkor az én döntésem tud lenni, hogy a magam javára döntök, hogy a magam javára teszek valamit, hogy valamilyen formában megnyilvánuljon így az önszeretetem. Igen, ilyen gondolatok vannak így ezzel kapcsolatban a fejemben.
Most bocsánatot a csapongásért, mert lehet, hogy hamarosan irányba állunk, csak hogy pont tegnap néztem újra hát talán a legeslegkedvencebb filmem, de mindenképpen a top 3-ban a Fight Club, a harcosok klubja, aki még nem látta, az mindenképpen nézze meg, és abba van, hogy mondja Tyler Durden, hogy a önsegítség, a self-help, az maszturbáció, de az önpusztítás. Tehát, hogy egyrészt szerintem, hogy mi az, amit hozunk magunkkal mintákat. Ugye minél inkább hajszoltak vagyunk az életünkben, minél több kihívással kell megküzdeni, minél több elvárás van velünk szemben, annál inkább szerintem ilyen automata üzemmódban működünk. És igen, mondod, hogy ugyanannyi energia megvenni a gumicukrot, mint a nem tudom mit, a ginger shotot, vagy nem tudom micsodát, de hogyha mondjuk én úgy nőttem föl, hogy anyukám azzal jutalmazott, hogy kaptam gumicukrot, akkor én nyilván a gumicukrot fogom megvenni, meg az a gyors cukorbevitel, az örömérzetet az azonnal meghozza, és hogy minél jobban szerintem szét vagyunk forgácsolva, minél nagyobb terhelés alatt működünk a hétköznapjaink során, annál nehezebb változtatni, annál nehezebb tudatosan behozni valamilyen új szokást. Mert hogy ugye napi kismillió döntést kell hozzunk, és a kognitív kapacitásunk pedig véges. És lehet, hogy már délelőtt 10-re elfogyott a napi adagunk, akkor este 7-kor meg már inkább a csokihoz nyúlok, akkor az már abszolút nem egy tudatos döntés, nem?
Ez abszolút így van, és nekem is eszembe jutott a döntési fáradtság kifejezése, mert hogy tényleg az nem elvárható, hogy ugyanúgy tudjak reggel dönteni, mint este fáradtan, munka, meg minden egyéb elfoglaltság után. Viszont hát pont ebben van a tudatosság, hogy akkor előre tervezek, meg szeretem ezt a példát így a sikeres emberek kapcsán. Tudom, hogy téged ettől lever a víz, de hogy engem inkább elgondolkodtat, hogy mondjuk, ha valaki ugyanezt veszi fel minden nap, akkor ez így kivesz egy tök nagy faktort a napjából, amit el kell dönteni, és hogy valahol ez az egyszerűsítés lehet egy ilyen kulcs, hogy ne forgácsoljam szét olyan szinten a figyelmem. Ezt mondom én, aki több munkahelyen dolgozom, és több projektben vagyok benne, meg hát szerencsére az öngondoskodásom is szerteágazó, de hogy valahol adott ponton célszerű egyszerűsíteni.
Igen is, meg nem is. Tehát, hogy abszolút értem ezt, hogy kivesszünk fölösleges döntéseket a napunkból, ezt én abszolút értem. És mindenképpen az önoptimalizációt én is valahogy úgy látom, hogy olyan rendszereket, olyan szokásokat építünk ki az életünkben, amik egy idő után már az izommemóriából jönnek, és nem kell ezzel foglalkozni, mert tök normális, hogy kimegyek ebéd után mondjuk Nordic walkingolni, vagy tök normális, hogy salátát eszem vacsorára, mert ezen már nem kell gondolkoznom, és ez beépült. Na de amíg odáig eljutunk, hány olyan, hogy is mondjam, energiarabló, megterhelő, stresszes szituációval kell találkoznunk, ami fölött viszont nincs kontrollunk, hogy például, hogy a munkahelyünk milyen, hogy az anyagi helyzetünk milyen, hogy a társadalom, amiben élünk, milyen, hogy mennyire van alattunk egy szociális háló. Ugye ezeket azért nagyon nehezen tudjuk a saját kontrollunkon belül alakítani, és amikor ezekből túl sok megterhelés van, akkor én azt gondolom, hogy ez egy óriási nagy limitáció az ügyben, hogy valaki tudatosan kiépítsen olyan rendszereket, amiben jól érzi magát. És hogyha megnézel mondjuk bármilyen ilyen elhízás kutatásokat, akár az USA-ban, ugye ott nagyon régóta kutatják ezt a témát, de szerintem most már Magyarországon is itt lenne az ideje. Kik azok, akik például elhízottak, a legalacsonyabb szociális rétegekből jövő emberek, akiknek a legkevesebb anyagi forrása van, meg a leginkább kiszolgáltatottak. Sokkal könnyebb azt mondani, most ez egy extrém ellentét, hogyha én vagyok a Brad Pitt, és 4 Michelin csillagos privát szakácsom van, akik a legjobb alapanyagokból a legjobb menüket állítják össze, és főzik meg nekem, és rakják elém, akkor nyilván sokkal könnyebb úgy kinézni, mint a Fight Club-ba a Brad Pitt, mint ahogy mondjuk kinéz egy átlag amerikai, vagy egy átlag magyar, nem?
Igen, és én az egyszerűsítést ezt inkább úgy értem, hogy ne csináljak magamnak előre nehézséget, mert sokszor az van, hogy itt van Izabella 1.0, és én most megeszem a túrórudit, vagy a csokit, de azt mondom Izabella 2.0-nak, hogy te majd este salátát eszel, vagy majd elkezdesz fogyókúrázni. Szóval, hogy ez sem túl friendly így önmagunkkal, hogy mindig a jövendő énünknek csinálunk ilyen teendőket, meg terveket, vagy hát ha nem is mindig, de legalábbis sokszor. És amúgy én tök örülök, hogy behozod ezt a nagy keretet, mert azt gondolom, ha valamikor, akkor ez most kifejezetten releváns Magyarországon, de hogy bármi is történjen kint, attól nekem még van felelősségem. És ezt is szoktuk így a kliensekkel beszélni, hogy tetszik, nem tetszik, mivel a támogató és ellátó rendszer olyan, amilyen, ezért sokkal nagyobb egyéni felelősség hárul ránk. És ki az, akit nem tudom, negyed évente felhív a házi orvosa, hogy amúgy, hello Józsi, minden oké, nem láttunk negyed éve, gyere be egy check-upra. Elképzelhetetlen, hogy erre bárkinek is kapacitása legyen itt jelenleg. De hogy ezt a felelősséget vagy vállaljuk magunkért, és próbáljuk kipótolni azt, ami hiányzik az ellátórendszerekből, vagy megyünk az árral, és akkor elvész így ennek a nagyon fontos értéke, mert hogy a szervezetünk működése, szerintem nagyon tetszett, hogy az elején játszott el ezzel a szóval, mert hogy ez tényleg egy olyan szerveződés, ez egy olyan rendszer, ahol minden mindenre épül. Ha nem működik a pajzsmirigyem, akkor az rá fogja nyomni a bélyegét a hangulatomra, a kinézetemre, a hajamra, mindenre. Átételes értelemben a kapcsolataimra is, mert például hatással van arra, hogy érzem magam, milyen a libidóm, stb.
Bocs, nem akarok ezzel nagyon élesen szembe menni, hogy nekünk bármilyen körülmények között is van személyi felelősségünk a jólétünk kapcsán, mert ezt a tételmondatot én is elfogadom. Viszont nagyon fontosnak tartom arról beszéljünk, hogy milyen rendszerben vagyunk, milyen társadalomban vagyunk, milyen kapitalista világot élünk, ahol gyakorlatilag szerintem mostan rájutottunk oda, hogy szinte minden felelősséget az egyénre toltak. Egyszerűen minden felelősséget az egyénre toltak, és hogy ezt muszáj kimondani, hogy ez túl sok. Mert hogy az önoptimalizációnak szerintem az egyik legnagyobb akadálya az az, hogyha nem reális célokat tűzünk ki, illetve hogyha folyamatosan magunkat okoljuk és kritizáljuk amiatt, hogyha mondjuk elbukunk azoknak a céloknak az elérésében. De hogy ezt azért látni kell, hogy tökre nem ugyanabban vagyunk, most megint, mint a Brad Pitt, meg mi, mondjuk egy Magyarországon, vagy érted? Tehát, hogy nem ugyanabban a rendszerben vagyunk, nem egyenlőek a feltételek. És azokkal szemben sem egyenlőek a feltételek, akiket mi nézünk az Instagramon, meg a TikTokon, meg a nem tudom én hol, akik minket inspirálnak arra, hogy menjél pilátesre, meg jogára, meg de szép a cicanacid, meg de kockás a hasad, meg nézd meg, milyen jó ez a vegán, nem tudom micsoda, de neki az a munkája. Ő ebből él, hogy ezt promotálja. Nekem, aki mondjuk az irodában rohad, vagy a bányában, vagy a buszt vezetem, vagy a nem tudom micsoda, érted? Nem vagyunk ugyanabban a sztoriban. És hogy ez szerintem nagyon fontos, hogy egyrészt értsük azt, hogy az a rendszer, amiben működünk, az mennyiben korlátozza a mi mozgásterünket, illetve milyen nagy felelősségeket tol ránk, amiből lehet, hogy a rendszernek kéne néhányat elvinnie, mert hogy azért volt kitalálva. Másrészt meg azt, hogy mi kihez hasonlítjuk magunkat. Kihez hasonlítjuk magunkat. Hogy tűzzük ki ezeket a célokat? Úgy akarok kinézni tényleg, mint Brad Pitt. Egyébként igen, de nem fogok. De hogy ez most mennyire reális ez a célkitűzés. Vagy egy picit jobban akarom csinálni, mint eddig csináltam.
Szeretem, hogy mi tudunk vitatkozni. Szerintem ez egy nagyon fontos pont így a felnőtt működésben, hogy be tudom-e fogadni, hogy tartalmazni tudom-e ezt a feszültséget, hogy nem értek egyet a másikkal, és egészen addig így keményen bele akartam állni abban, amit mondtál, amíg nem hoztad be ezeket a Instán, meg egyéb social media felületeken látott embereket, mert hogy mindig lesz egy olyan ember, akihez tudom magam hasonlítani, hogy hát igen, most kit mondjak, Brené Brownhoz mikor fogok felérni, hát soha, akkor inkább le is teszem a mikrofont, és elmegyek, nem tudom, fürdőszobát takarítani, mert az legalább, nem tudom, meglátszik. De hogy attól függetlenül, hogy én soha nem leszek Brené Brown, lehet valamilyen missziója az én működésemnek is, vagy lokális szinten tudok segíteni, és ugyanígy attól, hogy nem leszek Brad Pitt, attól még nem muszáj passzal tennem karajjal. Mondom úgy, hogy vegetáriánus vagyok, azt tudom, hogy ezt teszik együtt. De hogy ezzel nem értek egyet ezen a ponton, hogy vagyunk ezekkel az összehasonlításokkal, viszont az, amit mondtál, hogy kiket nézünk napi szinten, és nem egy embert követve, sőt, ugye hát sokszor kéretlenül találkozunk ezekkel a dolgokkal, reklámok formájában, nem tudom, kis felugró notification-ok formájában, na az nem mindegy.
És plusz, hogy ők mennyire hitelesek, tehát, hogy azért nem egy olyanról hallottunk, hogy mondjuk a boldogságról, meg a szeretetről minden nap posztoló coach az igazából a kiégés legmélyebb bugyraiban van, és összegörnyedve sír, mielőtt live-ra megy mondjuk az Instagramon. Ugye?
Igen.
Jó, figyelj, igazából nem kell egyet értenünk, szerintem az tökre nem baj, ha nem értünk egyet. Az a kérdés, hogy hol van a mi felelősségünk, és hogy mennyire nehezíti meg a környezet a dolgunkat. Én azt gondolom, hogy az, hogy hol van a felelősségünk, az, hogy mi milyen célokat tűzünk ki magunknak, hogy mennyire akarjuk magunkat optimalizálni, mihez képest.
Igen, én azt gondolom, hogy a nagy keretben egyetértünk, meg azért is hívtelek téged, mert tudom, hogy nagyobb energiát fektetsz ebbe az elmúlt években, amióta így megtapasztaltad te is a kiégést, és elkezdted magad visszaépíteni. De hogy ilyen szempontból te egy hiteles példa tudsz lenni a határtartást illetően is, mert szerintem ebben Ebben ez is vastagon benne van, ahogy a nemetmondás is, ahogy így az egész önmagunkhoz való viszonyulás. És én szerintem ez tök érdekes, és lehet, hogy ez lesz ennek az epizódnak az erőség, hogy én nagyon befelé fókuszálok, de meg tök jó, hogy így kifelé viszed, de picit rendszer szintre emelve ezt a történetet.
És én szerintem mind a kettőt kell csinálni. És amikor én, most mikor volt, 2010-11 körül, amikor volt az első pánikrohamom, és teljesen padlón voltam, és megszűnt az omnipotencia érzésem, és összeomlott az egész világképem, meg a magamról alkotott képem, és elmentem először terápiára, akkor tényleg ez volt a kérdésem, most velem van a baj, vagy a környezetemben. És nyilvánvalóan azt gondolom, hogy először magunkba kell rendet rakni, és magunkba kell nézni. És amikor ugye pont ez volt a felütés ennek a műsornak, hogy hol van az önoptimalizáció határa. Hogy az, hogy én magammal törődöm, az, hogy én magammal foglalkozom, magamra fókuszálok, az el tud engem vinni valameddig. De utána az ember bele fog ütközni a környezete által felállított korlátokba. És hogy minél régebb óta vagyok ebben a sztoriban, meg minél régebb óta beszélek mentális egészségről, meg a munkahelye kapcsolatáról, annál jobban látom azt, hogy ha itt a rendszerhez nem nyúlunk hozzá, akkor nagyon-nagyon mérsékelt annak az esélye, hogy tényleges változás jöjjön, és itt mondjuk boldog, motivált munkavállalók menjenek hétfőnként a 4-es-6-oson az irodába, vagy a gyárba. Érted? Tehát, hogy én nem azt mondom, hogy ne legyen befelé fordulás, meg ne legyen munka magunkon, az mindenképpen kell, hogy legyen, meg azzal kell kezdeni. De nagyon-nagyon nagy mértékben befolyásol minket az, hogy milyen rendszerekben vagyunk benne. És nagyon sokáig ezen egyféleképpen gondolkoztam, de most már megváltozott ez. Én is, és mást is nagyon sokan azt mondják, hogy hát mindig ugyanolyan főnököt kapok, aki alatt szenvedek, de nekem biztos, hogy ez addig lesz így, amíg nekem ezzel dolgom van. És hogy én is ezt gondoltam, hogy azért kapok megint egy olyan főnököt, mert én ezt még belül nem oldottam meg. De aztán, amikor sokat dolgoztam ezen belül, akkor rájöttem, hogy bármennyit dolgozhatok én belül, akkor is lesznek olyan helyzetek, olyan emberek, akik mellett én egyáltalán nem tudok olyan jól működni, mint egy másfajta környezetben, vagy egy másfajta főnökkel. És hogy én lehet, hogy jobban tudok már működni, mint legelőször, de még mindig sokkal rosszabbul, mint hogyha egy jófej főnököm lenne. Akkor miért nem megyek én egy jófej főnökhöz? Érted? És most ugyanezt önoptimalizációba, csomó mindenre szerintem ezt a gondolatmenetet rá lehet húzni, hogy tudok egy csomó mindent csinálni én, de hogyha mondjuk egy, nem tudom, szénerőmű mellett élek, akkor baromi jó, hogy én kint jógázok reggel 5-kor, de a szénport szívom be a tüdőmbe. Bármit is csinálok, addig nem lesz jobb, míg el nem költözök a hegyekbe. Érted?
Igen, értem is, és egyet is értek meg nem is. Nagyon, nagyon rákapcsolódik a dilemmámra ez most, amiről beszélgettünk. Az adás előtt beszélgettünk így ennek a dilemmájáról, hogy hát így is való, hogy gyakran elfogy a levegő Magyarországon, nem a szénerőművek miatt elsődlegesen, hanem azért, mert ha kilépünk a saját kis buborékunkból, akkor ott elég nehéz, vagy elég sokszor kihívást jelentő funkcionálni, vagy ha egyszerűen nem figyelünk oda arra, hogy mondjuk mennyi hírt fogyasztunk, vagy bármi ilyesmi, tehát olyan sok oldalról érnek nehéz behatások, hogy bennem is felmerül a kérdés, hogy mivel teszek jót, és magammal nyilván. Itt ez most egy ilyen, azt hiszem, egészséges önzés. Mert nyilván úgy tudok mással is jól működni, ha én jól működöm, és hát hazudnék, ha azt mondanám, hogy nekem nem mennek be az ilyen mindenféle aktuál, akár aktuál politikai történések is. hogy ez egy nagyon nagy kérdés számomra, hogy mi az, ami előre visz, hogyha nem tudom, milyen kis virágszálhoz hasonlóan itt állom a szelet, meg a jeges esőt, és akkor hát, ha egyszer majd kisüt a nap, vagy ha azt mondom, hogy akkor okcsá mentem máshol jól működni, ahol megvannak ehhez a feltételek, és mondjuk nem tudom, tudok egy másik ország vidéki kisházának a tornácán reggel jógázni, hogy most egy ilyen nagyon idilli képet vessek fel megfelelő ellenpéldaként, tehát hogy lehet-e mindig tovább menni. És valahol az önoptimalizációnak is ez a kérdése, hogy tolhatom-e én azt a csúszkát tovább, hogy akkor még rádobok egyel így a szokásaimra.
Én azt gondolom, hogy a környezetnek iszonyatosan nagy hatása van ránk, és hogy nem elég az önmagunkon való munka. Szerintem el kell jön az a pont, amikor megnézzük, hogy kik vesznek minket körül, milyen emberi kapcsolatokban vagyunk. Nem kell egyből országváltáson gondolkozni, de megnézzük először, hogy milyen kapcsolatokban vagyunk. Milyen ételeket eszünk. Ugye? Miket fogyasztunk? Mivel terheljük a mentális kapacitásunkat, mivel terheljük a spirituális létünket. Ezeket szerintem meg kell válogatni. És ehhez abszolút az önoptimalizációnak a fontos szerves része. És ez nem csak arról szól, hogy én most abban a gyűlölet tengerben, ami mondjuk van egy országban, egy országban, abban én úgy utazom a 4-es-6-os villamoson, hogy én vagyok a lebegő Buddha, hanem az igenis hatással van rám. Az igenis hatással van rám. Valami a kedvenc Popper Péter könyve, melyik is volt ez a Belső utak könyve, talán amikor mesél arról, hogy 70-es, 80-es években sokat járt Indiába, asramokban, és akkor reggelenként, ugye mindent a szertartások szerint, szinte azként a módon éltek, de mindig kiment cigizni a tábor szélére, és akkor mindig vele jött az egyik ilyen jógi, és akkor van egy nagyon érdekes beszélgetés, hogy hát, hogy Péter, miért cigizzel, és hát azért, mert nem itt élek, ahol ti, hanem Budapesten, és hogy az egy ilyen megértés a jógiban, és hogy persze tökre nem mindegy, hogy hol vagy. És hogy engem például kifejezetten tud irritálni az, amikor valaki szerencsés anyagi helyzetben van, és például megteheti azt, hogy kivonul a városból, és vesz valami nagyon szép házat, vagy épít, és ott a kis bio fűszerkertjéből csinálja a salátákat, meg a nem tudom micsodákat, és akkor ezeket ízlésesen befotózza az Instagramra, és közben magyaráz, hogy hát gyerekek, csináljátok ezt ti is, de hogy kinek van erre lehetősége, ki engedheti ezt meg magának. Tehát, hogy én ezt a kivonulást is azért így kritikus szemmel vizsgálom, miközben ugye azt mondom, hogy nem elég magunkon dolgozni, hanem a környezetünkön is meg kell nézni, hogy tudunk-e változtatni, de hogy ebben is például rengeteg limitációnk van. Ugye? Nem mindegy, hogy milyen útleveled van, nem mindegy, hogy milyen anyagi helyzeted van, nem mindegy, hogy milyen szakmád van. Magyar újságírók hogy fognak külföldre menni például? Mit fognak ott
hát
csinálni?
Ez az, hogy én nem tudom, 9 millió ember nem pakolhat össze a bőröngyébe, és akkor okcsá mentem. És ezért is vagyunk itt, azt gondolom, mert hogy én nagyon szeretnék hitelesen jelen lenni ezekben a segítői kapcsolatokban is, meg az emberi kapcsolataimban is, hogy ne egy újabb megterhelést, vagy egy nem tudom, egy újabb téglát tegyek valakinek a hátizsákjába, hanem inkább valahogy így segítsek neki felszabadulni. És sok lényesemben például azt látom, hogy az, ahonnan a bevételét nyeri, az számára nem értékteremtő. Ez egy folyamatos, hát kvázi etikai dilemma elé állítja, hogy nem drogdílerekkel dolgozom, vagy ezt így tisztázok, de mondjuk az, hogy valaki fejlesztő, vagy valami, nem tudom, irodai munkát végez, aminek egy nagyon icike-picike szeletét látja, nem látja az egész képet, nem látja, hogy ez hogyan járul hozzá bármihez, azért az nagyon tudja gyalulni az önértékelését, az én képét, az identitását, hogy akkor most ő így miben is van. És akkor ennek a kompenzálására jön az, hogy oké, letelik a munkaidő 4-5 óra körül, akkor utána, mintha újraindulna a nap, és megpróbálnak így sok mindent beletenni. Jó, természetes, igen, munkaidő után találkozunk barátokkal, meg stb. Hogy valahogy ez a kvázi második műszak, ez így kitolja teljesen az alvásnak az idejét, ami nyilván nekem neuropszichológiai oldalról egy ilyen nagy nőnökém, mert hogy róka fogta csuka utána, ha nem alszom eleget, akkor még kevésbé tudok értelmet találni abban a munkában, amiben benne vagyok, és nagyon szeretnék ebben valami olyan perspektívát találni a klienseimmel közösen, persze nem egy ilyen kézdobozos terméket készítve, amiben ők így fel tudják szabadítani a kapacitásaikat, és a felelősségvállalás az inkább egy erőforrás, hogy de jó, hogy tehetek magamért, hogy vannak dolgok, amiket viszont tudok kontrollálni, még hogyha a rendszer, a környezet, stb. Az adott ponton elég megnyomorító is, hogy ezt így kihívásosnak érzem.
Ezek nagyon nehéz feladatok, vagy kérdések. Most konkrétan erre reagálnék, hogy mondjuk nagyon sokan értelmetlennek érzik a munkájukat. És most, amit erre fogok mondani, az szerintem érvényes általánosabban is az önoptimalizálásra. Van ez a job crafting, hogy nézzük meg azt, hogy abban az adott munkakörben, amiben vagyunk, tudjuk azt mi minimális szinten úgy alakítani, hogy a ránk jellemző erősségeinket tudjuk használni abban a szituációban. És voltak is erről könyvek, és volt egy nagyon jó példa, hogy valaki takarító egy kórházban, és úgy tekint magára, hogy én takarító vagyok, és akkor, ja, itt se vagyok, kerülgeti ott a betegeket, az orvosokat, meg a látogatókat. Miközben egy másik pozitív példaként felhozott dolgozó meg úgy tekint magára, hogy ő a kórház része, és hogy ő itt azért van, hogy mindenki jobban érezze magát, és hogy gyorsabban gyógyuljon, és minden beteghez, minden látogatóhoz van egy kedves szava, és ő úgy tekint a feladataira, hogy az része annak, hogy itt a kórházban mindenki jobban érezze magát. És már csak egy ilyen nézőpontváltással is, például, ezerszer jobban érzed magad a napi munkádban, vagy lehet, hogy találsz egy pici értelmet. Vagy amikor én a multiban dolgoztam, a feladataim 80%-át nem szerettem, viszont volt ez a 20%, ami a vezetői minőségemhez kapcsolódott, amikor az embereimet kellett fejleszteni, amikor a csapatommal kellett törődni, amikor workshopokat szerveztem, azokat meg imádtam. És akkor próbáltam inkább arra fókuszálni. De hogy bármilyen módon is, nem csak a munkával kapcsolatban, hanem bármilyen módon is szeretnénk önoptimalizálást, szerintem nézzük meg, hogy mi az, ami nekünk jól esik, mi az, ami alaptulajdonságunk, amiben mi eleve már jók vagyunk. És inkább olyan környezetet alakítsunk ki, vagy olyan környezetet keresünk, ahol ezeket tudjuk tovább virágoztatni, és nem feltétlenül azon kezdeni el dolgozni, ami nekünk egy óriási nagy szenvedés. Nagyon leegyszerűsített például, hogyha elhatározzuk, hogy mozgunk rendszeresen, akkor nem biztos, hogy a futás nekünk való. Tehát, hogy én például gyűlölök futni, megfájdul a térdem, akkor menjek el biciklizni, nordic walkingolni, úszni, találjam meg azt, ami nekem jól esik, ami nekem jó, amiben én jobb vagyok, érted? Tehát, hogy szerintem ez is tök fontos.
Igen, ez a jól esik, ez egy ilyen rizikós fogalom, mert hogy sokszor inkább a kisebb ellenállás irányába toljuk a jól esik csúszkát, mert olyan, mintha egy adott ponton így nyilván a kényelem az, hogy ne történjen semmi, ez alapvetően ugye a személyiségünknek is egy ilyen basic működési elve, hogy inkább a kisebb ellenállás felé menjünk, legyen minden úgy, ahogy volt, nem baj, ha rossz, azt legalább ismerjük, és ez jól esik, ez a ilyen szempontból is kérdés számomra, hogy mikor esik jól, meg kinek esik jól, meg milyen távon esik jól, és nyilván egy csoki megevés előtt nem lehet magunkat pszichoanalízis alá vetni, hogy akkor ezt most miért is, hogy is van ez, stb. Hogy közben meg nem biztos, hogy ami jót tesz hosszú távon, az jól is esik adott ponton.
Igen, most itt, amire én gondoltam a jól esik alatt, az az, hogy nyilván az sem esik jól, hogyha évek óta meg nem mozdultam, hogy bicikliznem kell, vagy nordic walkingolnom kell, mert ugyanúgy izomlázzam lesz, meg lihegek, meg nem tudom. De mondjuk ahhoz képest jól esik, mint hogyha futnom kéne. Tehát, hogy igazából ezt ilyen relatív módon. Tehát, hogy ami nekem beválik, ami én vagyok, ami az én erősségem, hogy azt továbbfejleszteni.
Mi az a minimális lépés, amit a, nem tudom, maximális eredmény érdekében meg tudok tenni? Mondjuk ne Usain Bolt akarjak lenni, hanem csak elmenjek egyet sétálni.
Igen. Igen, és például ez a fitness ipar, ez szerintem például tök káros. Minél többet ülünk a számítógép előtt, minél többet görnyedünk, minél jobban elhízottak vagyunk, annál extrémebb edzéstípusok jelennek meg. Crossfit, hallod? Én 18 éves koromig profi szinten vízilabdáztam egyesületbe. Nagyon kemény edzéseink voltak. Az, amit ma egy 40 éves irodai munkás megcsinál egy crossfit edzésen, az egy jó karban lévő vízilabdásnak is extrém, aki minden nap edz. Hogy ez egyszerűen extrém, és hogy az extrémitásokból, az extrémitásokba zuhanunk bele, és hogy például hol van az, hogy mondjuk olyan életmódot alakítsunk ki, amiben például van időnk elsétálni a munkahelyünkre, vagy van időnk elsétálni a boltba. Ugye? Tehát, hogy ez a lelassulás, és akkor beépíteni azokat a természetes fizikai, ugye, fizikai aktivitásokat, ami normál. Én nagyon ajánlom, a Netflixen van egy tök jó kis sorozat, a Down to Earth, és abban az egyik epizódban elmennek Szardiniára, ami a világ egyik kék zónája, ahol extrém sokáig élnek az emberek, ilyen 100 év fölött. És azt vizsgálják kutatók már évtizedek óta, hogy mi az a titok, ami miatt ott 100x évig élnek az emberek egészségben. És tessék megnézni ezt az epizódot, semmilyen ilyen extrém baromság nincs benne. Sétálnak minden nap, lehet, hogy a kertben egy picit aktívkodnak, megeszik a szénhidrátot, a jó kis finom tésztákat, kim vannak a levegőn, van szociális élet. Semmilyen baromság, hogy 12 órát nyomjuk a gépet, és utána meg crossfitbe olimpiát nyerünk egy óra alatt. Semmilyen marhaság nincsen.
Rosszul.
És jól esett?
Hát az életem adott pontján, igen, egy fél évig jártam, volt egy heti négyszer, és amikor meg kellett harcolnom a saját démonaimmal, akkor így tettem azt. Nagyon durva volt, tehát ez egy érzelmileg nagyon megterhelő időszakban volt. Szóval azt gondolom, hogy akár lehet ennek így helye az élet adott pontján, de hogy ne legyen elvárás a 8 óra munka után, akkor még menjek le, és persze ez nem azok ellen mondjuk, akik szeretik és szívesen csinálják, csak hogy mondjuk, ha valaki, azt szoktam mondani, hogyha én most itt ülök, és az az elvárásom, hogy hetente négyszer járjak crossfitezni, az egy olyan nagy ugrás, amit egyszerűen nem tudok megtenni, és akkor mit csinálok? Elkezdek szorongani, hogy ah, igen, ezen a héten sem mentem le. Ami viszont sokszor megbénít, egyszerűen egy lefagyást hoz, és abból a helyzetben meg aztán végképp nehéz kijönni, és értékelni mondjuk azt, hogy de jó, hogy elsétáltam a boltba. Kicsit olyan ez, mint amikor leszólják az embereket, akik a hamburger mellé diétás kólát kérnek, hogy ne értékeljük le azokat az apró mozzanatokat, amik akár önmagunk érdekében vannak. Nemrégiben egy baráti beszélgetés során előkerült, hogy hát egy 50 évvel ezelőtt, amikor a nagyanyáink még, nem tudom, a TS-ben dolgoztak, vagy a mezőkön, stb., akkor az úgy nem nagyon volt kérdés, hogy ők reggel kimennek, elvégzik az aktív fizikai munkát, vagy adott esetben nagy valószínűséggel a gyalog vagy biciklivel közelítik meg az adott objektumot, és hogy hát ezt nem azért tették, mert na, Marikám, akkor én ma lépek 10 000-et, megtekerek 500 kalóriát, hanem ez volt így a mindennapi gyakorlat, és hogy az, hogy így beültünk egy asztal mögé az elmúlt 20-30 évben, és görnyedünk, amennyit lehet, sőt, ugye nagyon sokszor ez a pihenés is, hogy akkor jó, átülök az asztaltól a nem tudom, síkképernyős tévém elé, hogy megnézem az új Netflix sorozatot, hát ez sem a testünknek, sem az idegrendszerünknek nem egy relief.
És ez megint a rendszer. Tehát, hogy azért látnunk kell, hogy azért limitáltak a lehetőségeink. Vagy meghatározottak a lehetőségeink a rendszerben. És ugye, amíg nincsenek rendszer szintű változások, addig nem fognak olyan problémák megszűnni, amiket a rendszer okoz.
Igen, most eszembe jutottak azok a multik, akik hozzájárulnak mondjuk ilyen fitness bérlethez. Hogy érdekes lenne megnézni, hogy mekkora kihasználtsággal fut ez az opció. Mennyire veszik igénybe a munkavállalók, vagy mennyire érzik akár értéknek.
Most megnyomtál egy gombomat, de most önuralmat tanúsítok. Csak a greenwashing jutott eszembe a mental health és a nagyvállalatok kapcsolatában, hogy most azért ez nagyon sok helyen látszik, és ez is a rendszer szintű problémákra. Rátoljuk a felelősséget az egyénre, itt van a bérlet, itt van a meditáció az ebédszünetben, meg a gyümölcskosár. Most már ez rajtad múlik, kedves dolgozó. Az, hogy mit tudom én, négyszer annyi munka van, irreális határidőkkel, és abszolút erőforrások nélkül, meg hogy mondjuk nem megnyugtató szerződések, az, hogy mondjuk nyírják a szakszervezeteket, és folyamatosan egyre bizonytalanabb a munkavállalónak a helyzet, és egyre több felelősség van rajta, az nem számít. Itt van a joga, itt van a gyümölcs, itt van a kondibérlet, miért vagy kikészülve. Érted? És ez azért fontos, azért tartom fontosnak erről beszélni, mert nagyon sokan tényleg erőfeszítéseket tesznek, hogy jobban legyenek, hogy optimalizálják magukat, és még mindig szenvednek. És nem akarom, hogy ezek az emberek magukat okolják emiatt, vagy hogy emiatt föladják az egészet. Amit te meg tudsz tenni, azt tegyed meg, de hogy ennek van egy limitálása a rendszer által.
Akkor mit tudunk tenni?
Én azt gondolom, hogy érdemes tényleg a tudatos hozzáállást ide behozni, akármennyire is elcsépelten hangzik ez, és hogy én javasolnám, hogy azért legalább erre a négy területére az életünknek fókuszáljunk, hogy a fizikai, az érzelmi, a mentális és a spirituális területen. Gondoljuk át, én ezt mindent Excelbe szoktam, ezt is magamnak fölírtam Excelbe, hogy ezeken a kategóriákon belül mik azok, amik nekem jók, tehát tudom, hogy engem építenek, és egy jobb működéshez vezetnek, és mik azok, amik negatív hatással vannak rám. És ezeket fölírtam négy kategóriába, egy-egy oszlopba, hogy mínusz, plusz, mi az, ami ezt hozzátesz, mi az, ami ezt rombolja. És ugye, amikor beszélünk arról, hogy túl vagyunk terhelve, vagy túl sok döntést kell meghozni, hogy a figyelmünk millió darabra van bombázva, akkor ugye nagyon nehéz azokban az adott élethelyzetekben a jó döntéseket meghozni, amik minket építenek. Baromi stresszes vagyok, baromi éhes vagyok, iránya meki, vagy összerakok egy salátát. Ugye ezek azok az apró kis döntések, amiken múlik az, hogy én hogyan optimalizálom magam, hogyan változok, milyen leszek jövőre, milyen leszek 2 hét múlva. És hogy a jelenben ezeket a döntéseket minél könnyebben meg tudjuk hozni, érdemes nyugalomban ezeket leírni, hogy mik azok a döntések, amik nekünk jó hatásúak, ezen a négy területen mi az, ami negatív, káros. És megpróbálni azt megtenni, hogy minden nap, mind az 5000 döntési helyzetben emlékeztessük magunkat, hogy most ez a döntés minket előre visz, vagy visszataszít. És hogyha te 10-ből 7 alkalommal a pozitívat tudtad behúzni egy nap, akkor veregesd meg a vállad, mert az egy nettó előrelépés. És hogyha mondjuk ma egy olyan napod volt, hogy csak a negatív dolgok történtek, jó, holnap új nap van, tiszta lappal kezdjük. Én ezt javasolnám. És hogy nagyon sokan arra fókuszálnak, hogy a jövőben, hogyha elérek egy célt, ami vagy reális, vagy nem, nem tudom, lefutom a maratont, vagy minden héten, nem tudom, vagy lefogyok x kilóra, vagy mit tudom én, ilyen célokat szoktak az emberek kitűzni, nem akkor lesz a boldogság, amikor ez megtörtént, és átszakítom a célvonalat, vagy annyit mutat a mérleg. Nem arra az egy pillanatra kell fókuszálni, hanem a jelenben azokra a kis mikrodöntésekre. És azokat folyamatosan fönn kell tartani. És ugye ezt a csoportban is tanítjuk, hogy hiába alakítasz ki jó szokásokat, azok csak addig szolgálnak téged, amíg azokat te gyakorolod. Ha én lefogytam, és utána nem folytatom ugyanazt az étrendet, akkor mi történik? Jó-jó effektus. Nem? Tehát, hogy a jelenre fókuszálni, a processzre fókuszálni, az adott pillanatban meghozandó döntésre odafigyelni. Én ezt az egyet tudom tanácsolni. Nem tudom, neked milyen jó tipped van?
Hát sokkal okosabbat én sem tudok mondani, nem nálam van a bölcsekköve. Ami biztos, hogy ezt a fajta önreflexiót, ezt nem tudjuk kivenni a képletből. Tehát nem figyelek önmagamra, és ezért mondtam még így az adás korábbi részében, hogy az nem működik, hogy én a jövendőjénemnek csinálok feladatot. Az működik, hogy én a jövendőjénemnek megkönnyítem valamilyen formában a dolgát, mondjuk megspórolok neki egy döntést, hogy akkor este tudom, hogy akkor mondjuk estére előkészítem magamnak a salátát, vagy úgy vásárolok, hogy ezt össze tudjam rakni. Tehát, hogy annyira sokféleképpen meg tudjuk nehezíteni a dolgunkat, és olyan sok önbüntetést tud ezeknek a szokásoknak az elmaradásához kapcsolódni, főleg itt a társas összehasonlítás mentén is, amikor egyébként is nagy terheket rónak ránk a különböző rendszerek, a környezet, a külvilág, ahogy arra te is így rámutattál, akkor valahogy azt célszerű megkerestem, hogy én hogyan tudok magamnak a barátja lenni, nem az ellensége, hogyan tudom úgy gyakorolni a mindennapjaimat, és ez a gyakorlás, ez nekem a jógából jön egyébként, mint kifejezés, de hogy ez arról, nem arról szól, hogy tökéletesen csinálom, hanem hogy igyekszem egyre jobban csinálni, vagy egyáltalán csinálni. És hogyha ebben tudok magamnak egy kis enyhülést adni, hogy mondjuk csak annyival, hogy átgondolom reggel, hogy mit fogok este enni, hogy ne ott kelljen vakaróznom, vagy hú, hát akkor most inkább a Mekibe mennék be, akkor ezzel már egy picit teszek magamért.
És amikor azt mondta, hogy legyünk önmagunk barátjai, abban benne van az is, hogy legyünk szerintem elnézőek magunkkal, meg megértőek, és másokkal is. És hogy nagyon sokan, akiket mondjuk lehet, hogy kritizálunk, hogy milyen életmódot él, vagy hogy mennyire nem optimalizálja magát, lehet, hogy valami iszonyatos nagy teherrel kell küzdenie. Lehet, hogy iszonyat szegénységben él, vagy kiszolgáltatott helyzetben. Tehát, hogy ne ítélkezzünk magunk, meg mások fölött, hogyha elbukunk, hanem nézzük meg azt, hogy jó, akkor most mit tudunk csinálni. Talán még ez, ami eszembe jut.
Igen, legyünk elnézőek önmagunkkal, nekem azt hívja be, hogy inkább önegyüttérzőek legyünk, mint hogy önmagunk kritikusai lennénk. Mert pálcát törni tényleg így az összehasonlítás mentén, amikor túl nagy a távolság, nagyon könnyű beszorongani és rögtön sarokba állítani magunkat, ahogy akár azt így hallhattuk a szüleinktől esetleg, vagy tanárainktól. Az szerintem már művészet, hogyha tudok magammal kedves lenni ilyen helyzetekben is, tudok empatizálni magammal. Nem olyan szempontból, hogy jaj, rossz napom volt, akkor ez a második túró Rudi is belefér, hanem olyan szempontból, hogy hát nem tudom, mondjuk ma nem tudtam lemenni edzeni, de cserébe este 10 óra van, és eddig toltam a biciklit. Tehát, hogy így valamilyen formában így beleérezni abba, amiben vagyok, nem csak kívülről egy ilyen mércéhez méregetni magunkat.
És vannak időszakok, amikor könnyebben megy, vannak, amikor nehezebben, van, amikor egyáltalán nem. De hogy szerintem ezt is érdemes azért elfogadással megközelíteni.
Igen. Nem egy feszített tükrőmedence ez, ahogy szoktam mondani, ami ilyen teljesen homogén, és mindig ugyanolyan jól megy, mert aki mondjuk ezt mondja, az szerintem hazudik. Az valamit nagyon nem enged be érzelmileg.
Az az Instagramon influencer.
Vagy az, igen. Tehát, hogy igen, és annak is van egy ilyen divatja, hogy jaj, ma nem sminkeltem ki magam, meg nem tudom, ma nagyon felpuffadtam, és hát így is szeretem önmagam, de hogy ez megint tud nagyon félrevezető lenni, de nem azért vagyunk itt, hogy most az Instagramot démonizáljuk, hanem inkább azért, hogy így valami enyhülést adjunk. Én nagyon féltem, hogy ez egy ilyen disztópikus adás lesz, aminek a végére így megegyezünk abban, hogy hát semminek semmi értelme.
Nyomjuk meg a piros gombot, és pusztítsuk el a bolygót.
Igen. Thanos az, aki el tudja pusztítani? Ez nem az az univerzum, amiben mi járatosak vagyunk.
Nem készültem, elnézést.
Majd a hallgatók megírják. Na hát így vagyunk. Én nagyon bízom benne, hogy ebből így ki tudnak valamit venni a hallgatók, és hogy ennek a természetes hullámzását így el tudják magukkal vinni.
Jó van, én ezt élveztem, ezt a beszélgetést. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy a hallgatók mit gondolnak erről. Remélem, hogy fognak kommentelni a megfelelő helyeken, a kritizált social media platformokon a bejegyzés
Igen, hát a
alatt.
kertes jóga fotóm alatt kérem, hogy írják meg, hogy ők milyen formában gyakorolták aznap az életet.
Jó van, és akkor hallgassatok sok idegállapotot, meg Halottnak a kulcst, meg egyéb jó podcasteket. De inkább ezt a kettőt előbb.
Így van. Köszönöm, hogy jöttél, András.
Köszi!
Innen megyünk tovább, addig is bírjuk idegekkel.